Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből, a 4. rész 8. verséből. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akarata, ott egy szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk néktek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked a böjti időszakot. Köszönjük, hogy ebben az időben kicsit elcsendesedhetünk, átgondolhatjuk az életünket, visszatekinthetünk az elmúlt időszakra. Megláthatjuk talán azt is, hogy hol rontottunk el valamit, hol vett az életünk rossz irányt, és visszatérhetünk oda, és új irányba feléd haladhat az életünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te voltál a mi őriző pásztorunk az elmúlt héten, az elmúlt napokban is. Te voltál velünk, és megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked, hogy te most készítettél számunkra lelki eledelt, és táplálni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy te arra hívtál el bennünket, hogy szenté legyünk. Köszönjük, hogy a te számodra lehet elkülönített a mi életünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha olyan sokszor nem látszik meg rajtunk, nem látszik meg a gondolkodásunkon, a szavainkon, a tetteinken, a döntéseinken, az életvitelünkön, hogy hozzád tartozunk, hogy a te számodra vagyunk elkülönítve. Légy ebben segítségünkre, hogy tudjunk tudatosan is erre törekedni, hogy hiteles gyermekeid lehessünk ebben a világban. És Urunk, azért is könyörgünk, hogyha böjtölünk valakiért, vagy valamilyen ügyért, akkor azt ne azért tegyük, hogy embereknek akarjunk tetszeni, vagy magunknak akarjunk valamit bizonyítani, hanem az legyen a célunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy megértsük a te akaratodat. Add, hogy ez az Isten tisztelet is ilyen alkalom lehessen, ilyen szent alkalom a szent helyen, a mi szívünk is neked szentelt szív lehessen. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, a mai Isten tiszteletünk alapígéjét. Írva található Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levelében, a 6. fejezet 14. versével kezdődően a 7. fejezet 1. verséig terjedő szakaszból. Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Hogyan férhet össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Ahogyan az Isten mondta. Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az ember könnyen meg tudja azt tenni, hogy akár egy napon belül sokféleképpen viselkedik, nem csak hogy sokféleképpen, hanem az egyik viselkedési módhoz képest gyökeresen másképpen, ugyanazon a napon, ugyanaz az ember. Lehet, hogy reggel jó házastárs, aztán a munkahelyén nagyon jó munkatárs, délután egy jó haver, barát, ismerős vagy szomszéd, kellemes beszélgetőtárs, aztán este ismét egy jó családtag. Azonban, amikor tudva vagy, tudatlanul váltogatjuk szerepeinket, nem mindig a jót tesszük, és bizony az is előfordul, hogy az egyszer jó ember egy másik közegben nagyon rosszá válik, nagyon kiállhatatlanná és gonosszá. Van, hogy a jó és kedves munkatárs esetleg a családi közegben elviselhetetlen. Mert mindaz, amit ő tulajdonképpen a jósága érdekében megtesz, nem valóságos. Mert lehet, hogy nem meri megmondani a magáét, és mindazt otthon, a családjában egy nagyon rossz viselkedéssel kompenzálja. Gyakran minta ember, de a szemek elől elrejtett időkben, pillanatokban bizony előfordul, hogy kegyetlen és gonosz. Természetesen ennek a fordítottja is előfordul. Vannak olyan elviselhetetlen az emberek szemében nagyon rossznak tűnő valakik, akik életük rejtett zugaiban nagyon jók. Gyakran kiderül egy-egy morcosnak, gonosznak gondolt emberről, hogy a szívében nagyon rendes. Van egy mesefilm, a gyermekek szokták nézni, óvodáskorúak, Thomas a gőzmozdony, és van benne egy morcos ellenőr, kövér ellenőr úgy hívják. És amikor először megnéztem ezt a rajzfilmet, hát azt mondtam, hogy ez a negatív figura. De aki végignézi többször, rájön arra, hogy ez a kövér ellenőr tulajdonképpen nagyon szereti a vonatokat. Előfordul ez is tehát, hogy az ember kívülre azt mutatja, hogy rossz és gonosz, és kiderül, hogy mégsem így van. Táliról is feljegyezték, hogy bármilyen kegyetlen diktátor volt, a gyermekeket nagyon szerette. Ő volt a legáldázabb, legvéresebb tömeggyilkos, és mégis volt az életének, akármennyire is furcsa, volt egy szegmense, amikor neki is szeretnie kellett. Szeretnie kellett, mert ezzel ellensúlyozta mindazt a sok rosszaságot, amit elkövetett. Aztán, hogyha a vallásos emberekre figyelünk, gyakran a vallásos embernek is vannak olyan idejei, amik szentek. Olyan idejei, amikor szent, és akkor teljesen úgy érzi magát az ember, hogy valóban az Isten közelében vagyok, és úgy is cselekszem. Szóval vannak olyan időszakok, amikor teljesen másképpen viselkedik. Egy ilyen tudathasadásos állapotban él. Sokszor van az, hogy kegyes akar lenni az ember, és rájön arra, hogy ebben a szent törekvésben, ebben a szent vágyban valami módon nem kegyes lesz, hanem valójában kegyetlenné válik. Sok vallásból, egyházból való kiábrándulás van olyanok miatt, akik néha nagyon kegyesek, szerettek volna lenni, és mégis kegyetlenek voltak. Gondoljunk az inkvizícióra, ez egy nagyon szélsőséges történelmi példa, de mégis beszél arról, hogy tulajdonképpen a szent inkvizíciónak mindig jó volt a célja. Egy nagyon tökéletes, perfekt egyházat szerettek volna, egy tökéletes társadalmat, és ez elvezetett a legnagyobb kegyetlenségekig. Nagyon sokszor előfordul ez reformátor eleink éppen ezért voltak annyira ellene a külsőségeknek, ellene azoknak a dolgoknak, amelyek csak mutatnak valamit. Mutatnak valamit, jó esetben egy igazi hívő életnek a külső részei. De azt tapasztalták a reformátorok, hogy ezek a külsődleges dolgok gyakran kiüresednek. Kiüresednek, és a szív teljessége másról szól. És hiába végzik el a szent cselekményeket az emberek, hiába gyontak, hiába bőjtöltek, tartották be a szabályokat, amiket az egyház előírt, a szívük teljesen másról beszél, teljesen másról tett bizonyságot. És joggal érte kritika a vallásos embereket, amikor egyszer kegyesek, máskor kegyetlenek voltak. Joggal teszik fel a kritikusok Pál apostollal együtt a húsba vágó kérdést. Mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Az igazság az, hogy nem lehet ketté választani az ember életét. Nem lehet ketté választani templomi és nem templomi életre. Ünnepi és nem ünnepi magatartásra. Hanem az egész életünkkel templomi és ünnepi életet kell éljünk. Templomi életet, ahogy az alapigében hallhattuk, Pál apostol eszméltető mondatában, mi az élő Isten temploma vagyunk. Aztán egy másik könyvcímre hadd utaljak, amelynek az a címe, hogy vég nélküli ünnep. Az élő Isten temploma vagyunk vég nélküli ünnepben. Nagyon szép ez a kijelentés, és nagyon jó ismételgetni, mert tulajdonképpen ez egy csodálatos érzés. Az élő Isten templomai lehetünk vég nélküli ünnepben. De hogy lehetséges ez? Hogyan lehet ezt elérni? Nem mondok bizonyára újat, hiszen a hívő keresztjén tudja ezt, és Jézus már a samáriai asszonnyal való beszélgetés alkalmával is világosan elmondja, amikor az asszony arról érdeklődik, hogy vajon a Garizim-hegyi samáriai templomban, vagy a jeruzsálemi zsidó templomban kell imádni az Istent, elmondja Jézus a válaszában, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen, nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát, de eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, lélekben és igazságban kell imádniuk. Lélekben és igazságban. Ott, ahol az én életem van, ott, ahol Isten egy templom életet ajándékoz mindannyiunknak, ott kell. Legyen az éppen a deszkatemplom. Legyen az éppen a mi családunk. Legyen a munkahelyünk. Hogy amikor járunk-kelünk a városban, forgolódunk, hétköznapi, ügyes, bajos dolgainkat rendezzük, akkor is templom életet, vég nélküli ünnepben való életet kell élnünk. Erre vezethető vissza tulajdonképpen a reformátori egyetemes papság gondolata, amely azt mondja el, hogy nincs szükség földi közbenjárókra, nincs szükség földi ágensekre, hanem van egyetlen egy közbenjáró, aki mindannyiunk számára, ahogy énekeltük is az énekben, és Jézus a samáriai asszonynak el is mondta, az élő vizet adja közvetlenül, direkt módon mindannyiunknak. És az egyetemes papság azt jelenti, hogy ott a templom, ahol a hívő emberek közössége van, a közbenjáró pedig nem más, mint Jézus Krisztus. És mindez hogy valósul meg? Hogy lehetünk élő templomok? Nagyon egyszerű. Rá kell lépnünk az útra, rá kell bíznunk magunkat arra, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. El kell fogadnunk a szentség ajándékát, mert mindez egy ajándék. A szentség eredetileg azt jelenti, mind a idegen ókori nyelvekben, mind a magyar nyelvben is, hogy elkülönített. Ha valamit szentelünk, akármilyen célra, azt elkülönítjük. A szentség azt jelenti a mi esetünkben, hogy Istennek a háza népe szent. Elkülönít magának egy kivált valóképpen való népet. Olyan embereket, akiket kiválaszt magának. Akiket körbevesznek az atyai ház falai, mint ölelő karok. Jó az atyai házban lenni. Jó tudni azt, hogy Jézusban elnyertük az üdvösséget. Jó ízlelgetni a szentséget, az atyai ház melegében a családi tűzhely köré ülni, és konstatálni azt, hogy megváltott életem van, Istenhez kötött életem van, az Úristen szentséget tulajdonított nekem az ő fiának érdeméért. Megajándékozottak vagyunk Krisztusban, ezért vagyunk az ő templomai. Azonban tudnunk kell azt is, hogy a szentség nem csupán ajándék. Nem csupán ajándék, hanem kötelesség is. Nem csak olyan ajándék, amit ha megkapunk, akkor tökéletessé válunk, megjelenik egy glória fejünk fölött, és mi is fölemelkedünk talán a földről, mert előfordul sajnos, hogy megszégyenülnénk, még megváltott emberként is, hogyha esetleg nem túl istenes tetteink után oda jönne valaki hozzánk, és azt mondaná, hogy te az élő Isten temploma vagy. Vagy esetleg egy kérdés formájában fogalmaznám meg, hogy te az élő Isten temploma vagy, és ezt teszed. Ha nem éppen jó dolgokat teszünk, és valaki megszólítana, az élő Isten temploma vagy, egyes szentnek nem nevezhető cselekedetünk után mondaná ezt valaki. És tudjuk jól, hogy ez a valaki, aki vádol legbelül, gyakran a mi lelkiismeretünk, és a lelkiismeretünk által Isten rádöbbent életünk visszásságaira, bűneinkre, rossz tetteinkre. És az ember vagy figyel erre a szóra, vagy nem. Vagy azt mondjuk, hogy tényleg kellene változtatni, mert nincs rendjén az életem, vagy pedig jönnek a mentő ötletek és magyarázkodások, hogy a másik sem különb, pedig ő is keresztjén. Sőt, ez még csak egy kis apróság, vannak ennél sokkal nagyobb vétkek, és a mai világban különösképpen ráerősítenek a társadalmi folyamatok erre a gondolkozásra, hogy nem én vagyok a vétkes, hanem a másik sokkal nagyobb vétkes, hiszen elég bekapcsolnunk a televíziót vagy a rádiót, hallgatnunk, újságokat vásárolva, cikkeket olvasunk, akkora nagy botrányokról, hogy talán 20 évvel ezelőtt még az ég is leszakadt volna, hogyha ilyenek történnek. Ma pedig az ember hátradől, és azt mondja, hogy lám, nekem a vétkem nem is olyan nagy. Vannak ennél sokkal nagyobb vétkek. Aztán ennél még veszélyesebb viselkedés az, hogy meglátom életem visszásságait, bocsánatot kérek, megvallom bűneimet, de másnap ugyanúgy elkövetem. Pál ezekre az élethelyzetekre is vonatkoztatva nem teketóriázik, és azt mondja, mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Hogyan férhet össze Isten temploma a bálványokkal? Képlet egyszerű. Vagy-vagy. Vagy erre, vagy arra. Nem lehet egyszerre két irányba menni. Mert ha az ember megpróbálná, akkor azt venné észre, hogy szétszakad az élete. Igazság vagy gonoszság, dönteni kell, erre vagy arra. Isten nem a felelmás megoldások istene. Nem a kikerülő diplomatikus, lehet, hogy az emberi elmének a nagyszerűségét bizonyító válaszoknak az istene. Nem a súlyi kompromisszumoké, ő határozott igent és nemet vár tőlünk. Nem langymeleg kereszténységet. Világosság vagy sötétség. Krisztus vagy Beliál. Tudnunk kell, hogy ez a kifejezés, hogy Beliál, az Ószövetségben még csupán a halált, az istentelenséget jelentette. A két testamentum közötti korban már a megszemélyisített gonosz neve. Kumráni közösség eszme rendszerében pedig már maga az ős ellenség, Beliál és a sátán szinonimájaként használják, aki ellen hadakozik a mennyei sereg vezére, az arkangyal Mikhájel. A rabbik úgy magyarázzák ezt a nevet, hogy Beliál fiai azok, akik iga nélkül valók. És a gondolat visszavezet Pál vezér gondolatához, és felvetődik a kérdés, hogyha Krisztus mellett másfelé is kacsingatunk, akkor megmarad-e az ő igája mi rajtunk? Vagy egy laza mozdulattal levetjük? Beleállunk-e azokba az ősi szabályokba, törvényekbe, amelyet, hogy gyönyörűen összefoglal az Ószövetség 10 parancsolata, és oly gyönyörűen betölti az Úr Jézus Krisztus. Beleállunk-e ebbe az igába, amely könnyű és gyönyörűséges, hogy azt mondjuk, hogy nem. Vagy talán azt mondjuk, hogy mind a kettő, pedig a kettő nem fér meg egymással, vagy Krisztus, vagy Beliál. Isten temploma nem fér össze a bálványokkal, mert az ő szentsége elegyíthetetlen. Nem lehet összekeverni, nem lehet azt mondani, hogy bent is vagyok az atyai házban, de kint is vagyok. Szentség tehát nem bálványmódon a miénk, hanem ajándékként lehet a miénk, mert bár ajándék, de mégsem privatizálható. Mert jaj annak, aki a másét, kölcsön kapott életet privatizálja. Jaj annak, aki a mástól kapott értékekre azt mondja, hogy az enyém. Hihetetlen nagy válságok származhatnak ebből. Böjt ideje különösen alkalmas arra, hogy így módon tartsunk önvizsgálatot. Tegyük fel a kérdést lelkünknek a legmélyén, a mi szívünknek a belső szobájában, akkor, amikor lecsillapodik a vágy, amikor elcsendesedünk, hogy szent vagyok, vajon, vagy szenteskedő. Igaz vagyok, vagy csak önigazoló. Örülök, vagy csak mutatom az örömet, ami az én életemben. Az első lépés, hogy meglássuk életünknek visszásságait. Már maga ez is nagyon nehéz. Aztán még nehezebb megtisztítani a mi életünket. Testileg és lelkileg. Valóságként megélni az igét. Megvalósítani az igét a mi életünkben. Pál utasítása egyértelmű. Azt mondja, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Hogyan lehet a megszentelődés útján menni? Hogyan lehet sikerrel venni az akadályokat? Nyilvánvaló, hogy az Úristen segítségével, de nekünk is teljes odaadással és kitartással kell működnünk. Szépen leírja ezt az emberi utat Hézser Gábor autobiográfia Dráma 5 felvonásban című rövid írásában. Hadd olvassam fel. Első felvonás. Megyek az utcán, a járdán mély lyuk, beleesem. Elvesztem. Nincs remény. Az én bűnöm, kizárólag az én bűnöm. Végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Második felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Úgy teszek, mintha nem látnám, beleesek, nem tudom elhinni, hogy újra, ugyanott, de ez már nem lehet az én hibám. Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Harmadik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk, látom, beleesek. Csak úgy megszokásból. Szemem nyitva, tudom, hol vagyok. Saját bűnöm, mérgelődöm. Rögtön kimászok a lyukból. Negyedik felvonás. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Kikerülöm. Ötödik felvonás. A másik utcán megyek. Így lehet küzdeni. Bűneink, kísértéseink ellen. Ehhez a küzdelemhez sok idő és kitartás kell, hogy megszabaduljunk a koloncként, megszokásként életünkbe beleivódott, rajtunk csüngő bűnöktől. Persze sokkal egyszerűbb elméleteket, mentségeket gyártani, mint sem valóságosan változtatni. Mert gyakran úgy van, hogy az ember, amikor szent életre törekszik, akkor különös vonzerővel fellép az életében a kísértés. Gondoljunk az Úr Jézusra, aki küldetése kezdetén 40 napos böjtbe fogott, ezzel lelkileg Istenhez közel akart kerülni és elmélyülni mindabba a szent küldetésbe, amelyet az Atya feladatú szabott rá, és megjelenik a kísértő. Megjelenik az Úr Jézus életében is a kísértő. És ne gondoljuk azt, hogy a mi életünkben ez nem így van. Abban a pillanatban, amikor elhatározzunk valami jót, elhatározzuk azt, hogy jobbá tesszük az életünket, meg fog jelenni, ebbe biztosak lehetünk. Azonban azt is tudnunk kell, hogy sokkal erősebb az a valaki, aki 40 napon át döjtölt és kitartott. Sokkal erősebb, és az ő neve hallatára, az Úr Jézus Krisztus neve hallatára, még a kísértő is megrémül. Ez a mi egyetlen bizodalmunk, amikor a bűneink ellen küzdünk. Pál apostol alapigénkben, tehát a szentségről ír. Ír az elegyíthetetlen szentségről. Arról, amiben mi is megmerítkezünk, amit kapunk, mint ajándék, de ami ugyanakkor kötelesség. És ennek folytán szól arról, hogy egy folyamatosan megvalósuló ígéretünk van, az Isten temploma, a mi életünk, amit nem csak birtoklunk, hanem csodálatosan beteljesíthető és megvalósítható kötelesség és feladat. A szentség így módon egy irányultság, egy törekvés kell legyen a mi életünkben, így induljunk el ezen az úton. Így legyen a böjt időszaka az Istenre való egyre inkább hasonulásnak az időszaka, hogy az ő ereje által tudjunk egyre inkább hozzá hasonlóan, az ő szemében, legkiváltképpen és elsősorban az ő szemében szentek lenni. Induljunk el, tudva, hogy súlyos, külső és belső küzdelmeket kell megvívjunk. Azonban mindennek ellenére velünk van az, aki egyedül segíteni tud. Higgyük és éljük az ő segítségével a templom életet. Amen. Urunk Jézus Krisztus, gyakran vagyunk ingerültek, gyakran bús és gonosz gondolataink vannak, gyakran átkozunk ugyanazzal a szájjal, amellyel téged áldunk. Gyakran olyan az életünk, mint egy széttöredezett műalkotás, egy torzó. Kérünk, hadd legyünk újra egészek, és hadd legyünk egyek. Egyek feled, egyek szeretteinkkel, házastársunkkal, egyek barátunkkal, egyek a hívő testvérrel, egyek a szenvedővel, egyek a mi népünkkel. Hiszen te magad is ezért az egységért, benned megvalósuló egységért fohászkodtál. Mindazonáltal téged áldunk és magasztalunk, hogy megváltottál, hogy templommá tettél, hogy szentségre hívtál el. Áldunk, mert velünk vagy mindennapos küzdelmeinkben. Áldunk, mert jó ügyeinket benned megnyerjük. Áldunk téged, Atyánk, a szent angyalokkal. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Örökkön, örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól az Úr, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.